Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjuk kihasználni és alkalmazni a megújuló energiaforrásokat Magyarországon. Ennek apropója pedig az, hogy megjelent egy közlemény az 5-ös Loránd Tudományegyetem energiaföldrajzi kutatócsoportjának álláspontjáról, hogy ebben a kérdésben, illetve kiemelten foglalkozunk a napokban fenntartatossági témákkal mi magunk is, mert hogy szerdán volt például a víz világnapja, amiről ugye szuperzöld rovatunkban meg is emlékeztünk, illetve március utolsó szombatja a Föld órája nevű világméretű kezdeményezésről van szó. Mindezek tetejében ugye az energiaválság is rámutatott, hogy a megújulók minél nagyobb mértékben történő alkalmazása gazdaságilag nagyon fontos lenne az ország számára, de vajon ki tudjuk-e aknázni ezeket a természeti erőforrásainkat. Úgyhogy ez ügyben hívtunk egy vendéget a stúdióba, dr. Munkácsi Bélát, az 5-ös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének adjunktusa. Ő, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
No, menjünk, vegyük sorra, mert először is mit tekinthető megújulónak? Mert itt azért nagyon széles tud lenni a paletta, attól függ, hogy onnan nézzük ezeket a dolgokat.
Igen.
Mert mondjuk van, aki már az atomenergiát,
pont
és tiszta.
Ezzel.
És
ugyanakkor meg a fa, ugye az egy olyan bizonytalan dolog, mert az meg valahogy nem egészen stimmel, hogy évekig gyűjti ugyan a széndioxidot, de aztán meg egyszerre durantjuk vissza.
Igen. Én is innen gondoltam megközelíteni, hogy azzal kezdeni, hogy mi az, ami biztosan nem az, és ugye az atomenergia egészen biztosan nem az. Ami viszont két nagy csoportot szokás megkülönböztetni, az egyiket úgy nevezik, hogy feltételesen megújuló, ami azt jelenti, hogy ott azért nagyon oda kell figyelni a korlátokra, és a biomassa éppen ilyen. Ott lehet túlhasználni, azt látjuk sajnos. És a másik, ami még ide tartozik, az a geotermikus hő, amit megint csak sajnos túl tudunk használni, ami részben a hő kinyerését, részben pedig ugye a hő hordozó közegnek, a víznek a túlhasználatát is jelentheti, mert ugye, hogyha folyton csak kiveszünk a vizet, de nem nyomjuk, nem sajtoljuk
vissza. De egy rendes geotermikus erőmű, igen, az visszatolja a felhasznált.
Az igen, melegezet. Az igen, csak Magyarországon a helyzet mégsem ez.
Aha.
Mert hogy rövid távú érdeke az üzemeltetőnek az, hogy ő neki ne kelljen plusz kutakat fúrni, ne kelljen plusz energiát beletolni abba, hogy még vissza is sajtolja, tehát a profit érdek sajnos a józanész fölé kerekedik sokszor, és ez aztán nyilvánvalóan hosszabb távon majd megfogja.
És nem csak beruházás, azt hiszem üzemeltetés szintjén is, mert például az egyik tőzsdei társaság, a Panergy, az visszasajtolja, és ott pont azt kell figyelni, ugye, hogy csak bizonyos hőmérséklet ideális a használata, mert utána meg a visszasajtolási energia például elviheti azt, ami a nyereség.
Igen, igen. Hát a 21. században azért, igen, ezek már nagyon lényeges szempontok, de ugye Magyarország nem az energiát, nem a, hogy is mondjam, a villamos energiatermelés kapcsán világhírű, hanem az agrár hasznosításban vagyunk az élvonalban, és ott azért sajnos az látszik, hogy az üvegházak, fóliasátrak fűtésénél ezeket a különben fontos szempontokat azért szokták hanyagolni, és hát sajnos még van ugye egy nagyon súlyos probléma, hogy hiába hozzuk a felszínre a rengeteg hőenergiát, ennek a 90%-a az egyszerűen hőveszteség formájában kikerül a környezetbe, és csak az a 10%-a botrányos.
Már bele is mentünk a közepébe, a geotermiába, de akkor maradjunk ennél a témánál, és azt javaslom, hogy úgy menjünk a beszélgetésbe, hogy végigvesszük azokat az energia, lehetséges energiaforrásokat, amiről nap mint nap szó van, és aztán meg esetleg azokat, amiről nincs, de esetleg lenne rajta keresni valunk. Tehát maradni a geotermikus. Van erről egy kormánynyilatkozat, azt hiszem, hogy az energiaügyi miniszter tette, hogy majd mi ezt a geotermikus energia termelést, ezt fel fogjuk futtatni, mert ez egy olyan adottság a Magyarországnak, amit vétek lenne kihasználatlanul hagyni energiatermelés szempontjából. De nagyon sok olyan klisé van, amiről azt gondoljuk, hogy most mondok egy teljesen más témát, hogy a magyar borok világhírűek, igen, itthon. Gondolunk arról valamit, ami közben nem is biztosan úgy van. Tehát mi geotermiában, mert azt szokták mondani, hogy ennyi hőforrása nagyon kevés országnak van Európában, mint Magyarországon. Igen, igen. Ez így van? Tehát erre érdemes építeni?
Valóban a jobb adottságú országok közé tartozunk, de azért lényegesen jobban állunk például a szélenergiában, ami meg ugye be van tiltva. Magyarországon nem lehet szélturbinákat most éppen üzembe helyezni, illetve hát nem most éppen, most már elég sok éve, lassan 15 esztendeje nem épült Magyarországon szélturbina, és ezzel azért elég durva lemaradásban vagyunk mindenféle szempontból, de leginkább most itt a válság kapcsán látszott, hogy ez azért égbe kiáltó, hogy az import energia az körülbelül 80-85%-át teszi ki az energiaigényünknek, miközben pedig itt vannak olyan erőforrások, persze mondhatjuk a geotermiát is, de épp a villamos energia vonatkozásában ott azért kisebbek a lehetőségeink, mert nálunk azért elég mélyre kell fúrni ahhoz, hogy 140-150 fokos.
Ezt akartam mondani, hogy oké, van geotermikus kút, csak nem mindegy, hogy milyen hőmérsékletű. Igen, és fürödni marha jól lehet 30-40 fokos vízbe, igen. De az energiatermelésre nem alkalmas, meg mondjuk fóliasátat mondjuk lehet vele fűteni.
Villamos energiánál azt a 140-150 fokot szokták így korlátként említeni. Technológiailag persze lehet alacsonyabb hőmérsékletből is kiindulni, ugye Turán működik egy ilyen létesítmény, ott 100 fok alatti hőmérsékletű vizet, forró vizet használnak, de azért ez egy sokkal bonyolultabb és költségesebb eljárás. Nem,
tehát nem ez lesz a kitörési pont a geotermikus energia.
Én ezt határozottan állíthatom, hogy a kitörés az mindenképpen egy olyan energiamix lesz, amiben valamekkora szerepet kell, hogy kapjon a geotermia, de nem véletlen, hogy a világban ma mindenhol napelemeket és szélturbinákat.
Oké, akkor vegyük ezeket.
Itt sokszor ugye az merül fel kifogásként, hogy ezeket a megújuló energiákat nagyon nehéz rendszerbe illeszteni. Ugye a klasszikus nem akkor süt a nap, amikor nekem kell,
igen,
az ára.
Igen, igen.
Ezzel mi a helyzet? És főleg mi a helyzet azzal, hogy mondjuk ez gázturbinákkal kéne kiegyenlíteni, ami valahol technológiailag jogos, ugye, mert az gyorsan lehet szabályozni, csak hát akkor megint ott van, hogy megint gázt éget.
Igen. Inkább azt mondanám, hogy a 20. században volt ez így.
Aha.
De hát most már a 21. században ezen sikerült túllépni azokban az országokban, ahol kellő pénzt fordítanak a kutatásra és a fejlesztésre, nem úgy, mint nálunk. Éppen most beszéltem egy kedves kollégámmal, aki azt mesélte, hogy most járt a Karlsruhe-i egyetemen, és véletlenül megnézte az éves költségvetését ennek a műszaki egyetemnek, és kiderült, hogy a teljes magyar felsőoktatási finanszírozásnak a közel háromszorosa.
Úristen, azt hittem, hogy megállunk.
Nem, bocsánat, nem. Közel háromszorosa megy be, atyai. Csak ebbe az egyetlen műszaki egyetembe, és innentől kezdve persze nem csodálkozhatunk, hogy hát a magyar, hogy is mondjam, tehát az energetikai felsőoktatásban azért elég komolyan le vagyunk mi maradva szemléletben is, tudásban is, és hát sajnos a finanszírozásban meg aztán különösen.
Igen, na de hát amit nem kutat az egyetem, vagy megcsinálja a piac, gondolhatják sokan, de ez a napelem irány, ez jó. Jó lehet? Tehát van elég napsütéses óra ahhoz, meg lehet-e oldani itt a kollega által jelzett kiegyenlítő kapacitást? Azt jó-e, ha gázzal oldjuk meg, földgázzal?
Semmiképpen. Ezen túl vagyunk. Ezen a földgázos irányon már
hát de
túl
most fognak gázerőművek épülni hát, Magyarországon.
Ezt megint csak annak tudom be magam részéről, hogy hát most mit mondjak, hát ennek a 30 éves lemaradásnak tudom be, tehát ugye a németek még ugyanígy gondolták 30 éve, de most már eszükbe nem jut, vagy a dánoknak sem, pedig a dánoknál 5 éven belül 100%-ban megújuló energiával fogják előállítani a villamos energiát, ráadásul ezt nem tudom, kik a méregzöldek találták ki, hanem ez a kormányzati
koncepció. Na jó, de ott tengerpart van, ott mindig fúj a szél, és éjjel is fúj a szél.
Ez megint egy olyan vélekedés, amivel hát nem tudok egyet érteni, elég csak megnézni ugye azokat a termelési görbéket, amiket a dán rendszerirányító feltesz a saját weboldalára, és akkor azt látjuk, hogy bizony, ott is nagyon súlyos szélcsendes időszakok vannak, amiket nekik át kell vészelni, és gázturbina nélkül kell átvészelni.
Ezt hogyan csinálják ők?
Ez egy elég bonyolult dolog, de az első és fő eleme annak az, hogy egy jó energiamixet építsünk fel, ahol nagyon sokféle olyan technológiát használunk egyszerre, amelyik segíti egymást, és pont a szél meg a nap az ezek közé tartozik, mert hogy van akár az éves ritmusát, akár a napi ritmusát nézem, akkor látszik, hogy amikor a szél éppen ügyesen és jól termel, akkor hát a nap az kevésbé, és fordítva, és még egyszer, tehát hogy az éves szinten nagyon világosan, nagyon szépen látszik, de a napi ritmusában is megfigyelhető, hogy van egy ilyen szépen összecsiszolható.
Hát igen, mondjuk, ha belegondolunk személyes élményeinkbe, van egy bazin nagy kánikulai nyári nap azért, és lemegy a nap, akkor egy kicsi légmozgás azért a jó esetben az esetek döntő többségében beindul. Tehát így kell ezt elképzelni?
Igen, és ráadásul még tovább megyek, mert úgy kell elképzelni, hogy 200 méter magasságban vagyunk, tehát ott aztán meg egészen másképpen fúj a szél. Tehát ott lehet számolni simán, hát 8-9 méter per szekundumos széllel, ami most átlagban, ugye igen. Most nyilván senkinek semmit nem mond, de ha azt mondom, hogy a mai 20 éves elavult magyar szélerőműveknek a kapacitás faktora, amit majd mindjárt esetleg megmagyarázok, hogy mit jelent, tehát ez a 23-25%, a korszerű, amik ma jönnek ki ugye a gyárakból, azoknak a berendezéseknek ugyanez a mutatója, az legalább 50%-kal magasabb. Uh-huh. Ez azt jelenti különben, hogy mennyire használható ki az a névleges teljesítmény, ami mondjuk szépen rá van írva az oldalára, hogy mit tudom, 3 megawatt, és akkor éves viszonylatban értelmezendő jellemzően ez a kettő, vagy bocsánat, ez a 20-valahány százalék. És hát ugye az energiamixben ugye még mindenképpen én a biogázt egy picit kiemelném, mert hogy ebben nagyon...
Ez elhangzott, hogy ugye agrárország vagyunk. Igen. Rengeteg ilyen agrár melléktermék képződik, igen. És sajnos rengeteg szemét is, ami ugye megint csak egy ilyen biogáz forrás lehet. Érdekes módon ezekről nem nagyon lehet hallani. Hogy biogáz erőművek épülnének.
Igen, mert hogy nem épülnek. És
akkor ez az oka.
Hát itt megint csak én, hát hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak finoman, szóval egy szabályozási hiátust érzek magam részéről, tehát nincsenek belekényszerítve azok a mezőgazdasági vállalkozások ebbe az irányba, amelyeknél valóban nagy mennyiségben keletkezik a, például a mi környékünkön, ez ugye...
Állattartó telepeken, ugye trágyára alapozva lehetne.
Gyermely környékén lakunk, és hát azzal szembesülünk minden nyár végén, már július végétől, hogy ott elkezdik a trágyaszórást, és förtelmes szag lepi be.
Ez még az országos sajtóban is belopja magát rendre.
Igen. Na most hát ezzel kapcsolatosan nyilvánvaló megoldás lehetne az, hogyha ezt a baromfi trágyát, ezt beviszik egy biogázüzembe, és ott szépen feldolgozzák, kinyerik a energiát, villamos energiát is tudnának termelni, hőenergiát is termelnének, nem lógnának egy vezeték végén, mint most, hogy még vajon holnap után is jön-e a orosz gáz, vagy nem jön. Uh-huh. Tehát, hogy mind jó felfogott itt... érdeke volna a vállalkozásoknak, de azt mondja erre az illetékes, hogy ők, vegyük tudomásul, hogy ők nem egy erőmű, hanem ők egy mezőgazdasági vállalkozás, és ezen a szemléleten nagyon gyorsan kellene változtatni, mert ez a magyar határtól 5 kilométerre, mondjuk Güssing városában, amit korábban Németújvárnak neveztek, ahol ugyancsak van egy ugyanilyen tészta üzem, ott fel nem merül, hogy ezt az értékes erőforrást, ezt kiengedjék a kezükből, és csak úgy elherdálják, tehát ebből kinyerik az energiát, és aztán juttatják vissza a termőföldekre, és akkor ebben az esetben...
mindig hasznos arra, így van, akkor jót is
abszolút,
marad is.
Abszolút, még egy komposztálásba is be lehet vinni egy kis szalmával átkomposztálni, és onnantól kezdve annak már semmi szaga nincs, és még közben a talajerőt is visszapótoltuk, és az energiát is kinyertük.
Abszolút.
De amíg nincsen egy ilyen kényszer, addig takarózhatnak ezek a cégek azzal, hogy hát kérem szépen, mi ehhez nem értünk. De miért van az, hogy a magyar határtól 5 kilométerre
ott megértenek
már hozzá. Értenek?
Uh-huh. Mert nem, egy egész pontos példát tudok hozni. Dunaújváros mellett van Pálhalma, az egy rabgazdaság, ott van egy bioerőmű, és ott egész durva dolgokat mondani, hogy ez miért nem működik, mert hogy szerintük nem kiforrott a technológia. Aha. A technológia kiforrott biogáz erőművek tekintetében?
Abszolút kiforrott. Itt ugye megint arról beszélhetünk, amivel oly sokszor találkozunk, hogy van egy gyártó, ő leteszi az asztalra a technológiát, egy másik cég az megépíti ezt a létesítményt valahogy, és aztán egy harmadik meg üzemelteti. És akkor persze mehet folyamatosan a vita arról, hogy most akkor ki csinálta ezt rosszul, meg hogy, de azért lássuk be, hogy mondjuk Németországban, ahol nagyságrendileg 10 000 ilyen létesítmény van.
Hát ott azért gyanítom, hogy igen, ha nem működne a technológia, akkor nem lenne 10 000 belőle.
Így van.
Na most, még egy érdekes kérdés, ha már az agráriumnál és a biogáznál tartunk, ez pedig a biomassa. Ugye itt is rengeteg hulladék keletkezik a növény termesztésben, és kukoricaszár, stb. Csak hogy segítsek így az elképzelésében. Igen. Ezt se nagyon használjuk, mert ami van biomassa erőmű, azt elkezdjük az erdészetektől megvenni a fát, és fával, erdőírtással beszerezni azt az alapanyagot, igen, amit ott eltüzelnek utána.
Ráadásul ez nem is egy jó irány, úgy tűnik, abból fakadóan, hogy ezeknek az erőműveknek, amiket oly módon használnak, hogy egyszerűen meggyújtják ezeket a növényi maradványokat, és ott próbálják elégetni, jellemzően nagyon-nagyon rossz a hatásfoka. Pontosan azért, mert hogy ez a víz forralásán alapul ez a megoldás, és tulajdonképpen 2-2,5-szer annyi hő keletkezik, mint amennyi villamos energiát ebből ki lehet hozni. Uh-huh. Tehát egy nagyon rossz hatékonyságú megoldásról van szó. Miközben pedig mondjuk a baromfi, a sertés, meg a szarvasmarha trágyával, ha ezt összekevernénk, és akkor itt jön az, hogy mit mivel kell összekeverni, mert vannak ilyen receptúrák, amiket itt a kollégák már kikísérleteztek, hogy mondjuk a sertés trágyát azt pont a kukorica, pont nem a kukorica, hanem a napraforgószára, vagy a gabonaszalmával, vagy mit tudom én, szóval, hogy nem mindegy, hogy mit, mivel, de egy biztos, hogy ezzel viszont lehet fokozni a hozamot, a metán hozamot, a biogáz hozamot, és a minőségét is, mert ugye a biogáz esetében a metánnak a koncentrációja nem mindegy, hogy mondjuk 60% vagy 70%.
Mi a helyzet a szélerőművekkel, mert ezeket is azt mondják, hogy elcsúfítják a tájat, agyonverik a turbinalapátok a madarat, és igen, hogyha elavul a szélturbina, akkor a lapátokat lehet látni riasztó képsorokat a nemzetközi sajtóból, hogy ásnak egy bazinagy gödröt, aha, és eltemetik.
Igen.
Tehát, hogy ez se fenntartató, hát, és ez se megújuló igazán, meg ez se annyira zöld, mint amennyire elsőre hinni.
Igen, ez megint csak azt mondom, hogy a 20. században még így volt, de hát azóta a szélenergia szektor nagyon sokat fejlődött, és tulajdonképpen minden, amit most elhangzott, mind a három negatívum, az tulajdonképpen megoldódott. A madarakat nem veri agyon, mert először is megkérdezzük az ornitológusokat,
hogy merre
hova nem kéne oda rakni, mert ugye ezt sajnos elmulasztották korábban, tehát a természetvédelmi szempontok nem nagyon kerültek elő eddig. Csúnya a tájképben. Jó, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni.
Ezzel sajnos, igen.
Annyit lehet csinálni, hogy nem kell olyan helyekre rakni, ahol mondjuk értékes tájképi elemek vannak, de ugyanis Magyarországon is létezik egy országos rendezési terv, ahol ki vannak jelölve azok a területek, amelyek érdemesek a tájképi védelemre. Hát nem kell oda tenni őket, ennyi. Azt persze lehet vitatni, hogy mondjuk a Komárom megye keleti részén az ipari térség, Esztergom, Nyergesújfalú, Dorog, stb., hogy az mondjuk miért érdemel ilyenfajta tájképi védelmet, erre még magam nem jöttem rá, de ezt most ne firtassuk. És a harmadik, a turbina lapátok ügye, az pedig hát az utóbbi 5 évben oldódott meg tulajdonképpen azzal, hogy 3 éve jöttek ki először azok a hírek, hogy már egyes cégek tudnak olyan turbinákat, turbinalapátokat csinálni, amiket újra feldolgozhatunk, és alig 3 hónapja pedig az a hír, hogy most már a régi lapátok is újra feldolgozhatók.
Tehát tulajdonképpen
bármelyik igen. irányba megy.
Bocsánat, csak egy hallgató, igen, azt írja, hogy a dánok esetét, ugye, hogy persze könnyű neki kiegyenlíteni a megújuló energiát, vesznek áramot onnan, ahol van
atomerőmű. Ja Istenem, hát ez nem így van. Nem onnan vesznek áramot, és még valami, hogy ez nem tudom miért van így, de ezzel az érveléssel sokszor találkozom, hogy könnyű a dánoknak, mert ők innen-onnan uh-huh. vesznek, de kérdezem én, ki tiltja meg Magyarországnak, hogy bárhonnan vegyen villamos energiát, ugyanis az összes környező ország, mivel hogy mi egy medencében vagyunk, az hegyvidéki jellegű, ahol akár a vízenergia, akár a szivattyús energiatározás ideális körülményeket teremt uh-huh. arra, hogy uh-huh. mondjuk pont egy ilyen kiegyensúlyozási problémát meg lehessen igen. vele oldani, és ez miről szól az Európai Unió, ha nem arról, hogy működjünk együtt igen. a kölcsönös előnyöknek a jegyében.
Az utolsó kérdés kvázi összegzésről. Akkor szélenergia, napenergia, biogáz triászra azért fel lehetne építeni
még,
az energiamixet.
Még egy utolsó előtt az energiatárolásra esetleg, igen. hogyha kitérünk, hogy az lehet-e valamiféle megoldás, ugye?
Az energiatárolás az,
akár
az a vége.
Szinten, akár ezek a hegyi vízerőmű, ezek
igen,
a
igen.
gravitációs erőmű.
Az energiatárolást úgy igyekeznek az energiatervezők számolni, kalkulálni, az energiamixet és sok mindent, hogy a tárolást azt minimalizálni lehessen. Uh-huh. Nem ez a jó irány, uh-huh. hogy erre próbálunk minden erőnket fókuszálni, hanem sokkal inkább az, hogy ezt elkerüljük. De ha már tárolni kell, akkor azt érdemes volna mérlegelni, hogy ez a szivattyús tározás, ez milyen lehetőségeket kínál, mert erről itt Magyarországon nem sokat beszélünk. Noha, ha megnézzük, hogy a világon a villamosenergia tárolás az hogy áll, akkor 95%-ban ez a technológia szolgálja ki az energiaszektor igényeit. És hogy persze mondják, hogy hát Magyarországon ezt nem lehet. Most már lassan 5 éve publikálta a kutatócsoportunk Soha Tamás kollégámnak a kutatási eredményeit, amelyek arra irányultak, hogy keressünk olyan helyeket Magyarországon, ahol már meglévő infrastruktúrára, víztározókra, vagy bányaudvarokra, felhagyott bányákra, stb. Ezekre alapozva milyen lehetőségeink vannak. És azt kell mondanom, hogy még egy fontos szemléleti váltás, nem nagy, hanem kis és közepes tározókban érdemes gondolkodni Magyarországon, több kicsit, úgyis meg kell csinálni a bánya rekonstrukciót, vagy rekultivációt, akkor miért ne vigyük el ezt egy ilyen irányba, ami az egész ország számára hasznos lehet. Tehát igenis, vannak ilyen helyszínek, csak egy kicsit a igen. döntéshozóknak, meg a stratégáknak, meg a szakértőknek kéne olvasni igen. a szakirodalmat.
Az utolsó kérdés tényleg, igen. mert nagyon elment az időnk, napestig hallgatnánk, hogy folytatni fogjuk, megígérjük a hallgatóknak. Az energiamix, ugye mondtam, hogy szél, biogáz, napenergia, nagyjából ez jött ki a szavaiból, hogy ez lett a megoldás. Helye van-e egy ilyen energiamixben a hagyományos energiahordozóknak, meg mondjuk az atomenergiának?
Nincs. Nem, mert ez a
21. teljesen ki lehet váltani a paksi atomerőművet, meg az orosz földgázimportot, meg minden.
Pont egy ilyen kutatásnak vagyunk most a részesei, egy európai léptékű projektről van szó, Clever néven lehet rákeresni az interneten, nem sokára jönnek ki az eredmények, még az utolsó csiszolásoknál tartunk, de egy a lényeg, hogy pontosan erre az európai együttműködésre alapozva, az országok közötti kapcsolatokat felhasználva és a különböző adottságokat is kihasználva, a teljes kontinensre számoltunk ki egy 100%-ban megújuló energia forgatókönyvet.
És mit ad Isten, ki lehet
ezt számolni? Abszolút ki lehet, és akkor tehát, hogy azt azért hangsúlyoznám, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly nemzetközi intézetek vettek ebben a programban részt, majdnem, hogy mi voltunk ott a legkisebb ugrifülesek ebben a csapatban.
No, hát akkor szaván fognánk, és ha megvannak ennek az eredményei, mi visszainvitáljuk ide a stúdióba, jó? Mert ez egy nagyon érdekes témás
szemlátomás. Egy üzenettel zárjuk, a MOL-székház is rontja a tájképet, mégis ott van.
Igen, és energetikailag elfogadhatatlan és botrányos.
Tanár úr, köszönjük szépen,
köszönjük hogy itt voltunk. Hogy itt volt, feledhetetlen beszélgetés volt. Köszönjük szépen a viszontlátásra.